13. fejezet. A holdfényes éjszaka hűvös levegője után a tábornok sátrának belseje folytogatóan melegnek tűnt. Vespasianus érezte, ahogy a verejték patakokban csordul végig a homlokán, ezért gyorsan letörölte. Nem akarta, hogy a tábornok azt higgye ideges. Ez azt sugallta volna, hogy félnivalója van. Mintha ő lenne a hibás, amiért a tábornok terve kudarcot vallott. Az emberei hibája, hogy Caratacus és számos harcosa kiszabadult a csapdából, de Aulus Plautius számára ez nem jelentett különbséget. A parancsnoksága alá rendelt katonák tetteiért Vespasianus a felelős. A hadseregben ez már csak így van. Ezért neki kell viselni a következményeket. Hogy ezt követően miként bünteti meg az embereit, az már az ő dolga. A legátus épp csak a sátor belsejében a bejárat előtt lógó ponyvánál állva várakozott, amikor az írnok félrehúzta a Plautius és vezérkara számára fenntartott helyiségvászon függönyét. A finom szöveten átsejlett a lámpások fénye, torz, ember alakú árnyakat rajzolva a függöny egyenetlen felszínére. A bejáratot egy lámpás világította meg, amely láncon lógott alá az egyik sátorrúdról. A tompa sárga lángnyelv minden egyes légmozgástól megremegett. Odakint a sátorhoz vezető utat szegélyező testőrök csapata között jól látszott a folyó, amely nyugodtan hömpölygött tova a holdfényben. Alant a gázló vize csillogva suhant át a sekély kavicságy fölött, kikerülve a holttestek sötét halmait, amelyek még mindig szanaszét hevertek. A hold sápadt ezüstös fénye megvilágította a második légió táborát a túlparton. Az apró tábortüzek földre hullott csillagokként ragyogtak a sötét árnyak között. Vespasianus nem sokkal korábban hagyta el a tábort és lovagolt át a gázlon, miután a tábornok tömör üzenetet küldve hívatta. Lovának óvatosan kellett lépkedni a földön heverő holtak között. Ám akadt néhány élő ember is, akik halkan nyöszörögtek, vagy ha még volt elég erőjük, fájdalmasan felüvöltöttek, megriasztva a legátus hátasát. A vérbűze még folytogatóbbá tette a levegőt. Miközben a gázon áttocsogva kiért a Tamesis közepén nyújtózó kis szigetre, Vespasianus úgy érezte, mintha a holtestek sorainak sohasem lenne vége. Az ösvény mentén még több halott hevert, a Makro emeltette hevenyészett torlasz maradványai előtt pedig valóságos halomban magasodtak. De a legrosszabb csak azután várt rá, hogy a gázlóból kiérve felkapaszkodott az alacsony gerincre, ahol a tábornok tábora állt. A halottakat levonszolták az ösvényről, és két oldalt kupacokba rakták. A fület éjszaka teltével a testek és a végtagok kuszasága egyre jobban összeolvadni látszott. A legközelebbi halmokon túl, ameddig csak a szem ellátott, a holdfényben fürdő vidéket mindenütt holttestek borították. Több ezre lehettek. A legátus megborzongott a gondolatra, hogy a holtak szellemei most mind ott járnak körülötte, elidőzve még egy kicsit ezen a világon, mielőtt megkezdenék útjukat a végtelen árnyékok földjére, ahol a halottak az örökké valóságig folytatják sivár létüket. Jól tudta, hogy a barbárok úgy hiszik, a túlvilágon végtelen mulatság és italozás vár rájuk, de a halál komor mi volt a miatt a legátus nem nagyon hitte látomásban. A környező pusztítás borzalmas mértéke olyan nyomasztóan hatott rá, amilyet korábban még sohasem érzett. Egy vesztes csatánál csak egy valami rettenetesebb, a győztes csata. A tábornok fogad téged, uram? Vespasianus az írnok felé fordult, kényszerítve magát, hogy száműzze a halál gondolatát, amely sötét árnyként lebegett a sátoron kívüli világ felett. Lehajolt és átlépett a függöny alatt, amit az írnok félrehúzva tartott neki. Odabent a késői óra ellenére néhány írnok dolgozott az asztaloknál. Még csak fel sem néztek, amikor Vespasianus a helyiség hátuljában nyíló átjáróhoz vezették. A legátus azon tűnődött, talán már tudnak valamit arról, milyen sors vár rá. Hirtelen megharagudott magára, amiért ilyesmire gondolt. Ezeket az embereket csak lefoglalja a munkájuk, ez minden. Még semmi sincs eldöntve. Az írnok elhúzta a függönyt, Vespasianus pedig belépett a sátor egy újabb kis helyiségébe, amelynek egyik sarkában tábori ágy és néhány láda állt. Középen asztal kapott helyet rajta díszes lámpával, amelynek sárga lángjai megremegtek, amint a hatalmas termetű núbiai rabszolga tollakból készült legyezővel igyekezett ősíteni a levegőt az odabent üldögélő két férfi számára.
Vespasianus! Mosolyodott el Narcissus barátságosan. Jó, hogy újra látlak, kedves legátusom!
Ahogy az utolsó szót kiejtette, Narcissus hangjában megvetés érződött, amelynek hallatán Vespasianus úgy vélte, szokás szerint megpróbálják tudatni vele, hol a helye. Lehet, hogy legátus és szenátori családból származik, Narcissus azonban, annak ellenére, hogy felszabadított rabszolga, aki alatta áll a legszegényebb római polgárnak is, Claudius császár jobb keze. Olyan hatalommal bír, amivel szemben a szenátori rend tekintélye és dőfössége mit sem ér. Narcissus, viccentett Vespasianus udvariasan, mintha vele egyenlő embert üdvözölne. Aztán Plautius tábornok felé fordult és formálisan szalutált.
Hivattál, uram?
Igen, elfoglalj helyet. Már szóltam, hogy hozzanak egy kis bort.
Köszönöm, uram. Ült le Vespasianus a másik két férfival szemben, és kisé felélénkült a rabszolga legyezője keltette kellemes légmozgástól.
Rövid csend szállt alá, mielőtt Narcissus ismét megszólalt volna.
A gond tehát az, már amennyire én, mint egyszerű hivatalnok át tudom látni a katonai helyzetet, hogy a hadjárat még nem teljesen ért véget.
Narcissus a tábornok felé fordult.
Úgy vélem, ebben igazam van. Mivel Caratacus kicsúszott a kezünkből, ismét.
Plautius bolintott.
Amennyire tudjuk, ez valóban így van. Pár ezer embernek sikerült átjutni a folyón, mielőtt harcra tudtuk volna bírni Caratacust.
Vespasianus meglepetten felvonta a szemöldökét. Ez nem harc volt, hanem könyörtelen mészárlás. Aztán rájött, hogy a tábornok csak a császár titkára miatt fogalmazott így, aki kétség kívül mindenről jelentést fog írni az uralkodónak, amint visszatér a saját szállására. A győztes csata sokkal tetszetősebb kifejezés, mint a mészárlás.
Caratacusnak alig, ha nem sikerült átkelni a gázlon, folytatta Plautius. De ez nem sokat számít. Ezzel a maroknyi emberrel már semmire sem megy.
Narcissus összehúzta a szemöldökét.
Én nem szeretek a kákán is csomót keresni, tábornok, de a maroknyi a néhány ezer embernél lényegesen kevesebbet jelent.
Lehet, vonta meg a vállát Plautius. Azonban a további hadmozdulatokra nézve nem okoznak gondot.
Tehát jelenthetem a császárnak, hogy a hadjárat véget ért?
Plautius nem válaszolt, és gyors, figyelmeztető pillantást küldött a legátus felé. Mielőtt a beszélgetés folytatódhatott volna, egy rabszolga lépett be a szobába, és óvatosan, hangtalanul az asztalra helyezte a bronz tálcán hozott bort. Miután kitöltötte a méz színű italt a három ezüst kehelybe, letette a díszes boros üveget, és kihátrált az átjáron. Vespasianus megvárta, amíg a másik két férfi felemeli a saját kelyhét, majd ő is elvette az italát. Az ezüst kehely hideg volt, és ahogy felemelte, orrát betöltötte az ital telt illata.
A folyóban hűtötték,
magyarázta Plautius.
Gondoltam, a mai forró nap és a csata után megérdemlünk egy kis frissítőt. Köszöntőt,
emelte fel a kelyhet.
A győzelemre.
A győzelemre, mondta Vespasianus.
A győzelemre, ha eljön végre.
A tábornok és a legátus a császár titkárára pillantottak, aki lassan felhörpintette az italát, majd könnyed mozdulattal az asztalra tette a kelyhet.
Igazán kiváló frissítő. Meg kell kapnom a receptjét, mielőtt visszatérek Rómába.
De mikor mész vissza?
Kérdezte Plautius nyíltan.
Miután a hadjárat véget ér. Abban a pillanatban, amint jelenthetem a császárnak, hogy felszámoltuk-e sziget szervezett ellenállását. Amikor ezt elértük, a császár úgy nézhet szembe a szenátusban ülő ellenségeivel, hogy azok tudják, sikerült kivívni a győzelmet. Nem engedhetjük, hogy azt suttogják, a britanniai háború még nem ért véget. És nem csak nekem, de a császár ellenségeinek is vannak kémei a légiódban. A te feladatod gondoskodni arról, hogy semmi olyat ne jelenthessenek megbízóiknak, amit azok felhasználhatnak Claudius ellen.
Narcissus egyenesen a tábornokra nézett, aki lassú mozdulattal bólintott.
Értem.
Remek. Akkor ezúttal végre őszintén voltunk egymással. De mondd csak, hogy állnak a dolgok a mai csata után? Feltételezve, hogy Caratacus életben van.
Ha sikerült elmenekülnie, akkor időre lesz szüksége, hogy pihenjen és a sebeit nyalogassa. Úgy vélem, az egyik olyan erődjébe tart, amit eddig még nem találtunk meg. Hagyja, hogy az emberei kipihenjék magukat és bevárja a lemaradozókat, aztán újra szervezi az erőit. Megpróbál majd új embereket toborozni, és küldötteket meneszt a többi törzshöz, hogy szövetségeseket szerezzen.
Értem.
A lecsapódott pára aláfolyt Narcissus kelyhén, a titkár pedig az ujjahegyével mintákat rajzolt a lecsepegő vízbe.
Lehetséges, hogy sikerül szövetségeseket szereznie?
Kétlem. Az a fickó ügyes politikus, de a történtek ellene szólnak. Jó néhányszor legyőztük. Ezek a benszülött harcosok nem ellenfelek számunkra.
Tehát most akkor mit fog tenni?
Változtatnia kell a stratégiáján. Mostantól csak kisebb összecsapásokat engedhet meg magának. Kénytelen lesz beérni azzal, hogy helyőrségeket, gyűjtögető csapatokat és őrjáratokat támadjon meg.
Amivel kétségkívül megcsappantja majd az embereid létszámát, és így a hadjárat még jobban elhúzódik, nem de?
Ennek is fennáll a lehetősége.
Ez nem túl megnyugtató, kedves tábornokom.
Valóban nem.
Plautius a boros üvegért nyúlt, és ismét teletöltötte Narcissus kelyhét.
Tehát a kérdés az, miért sikerült elmenekülni? Elhitetted velem, hogy ez a csata véget fog vetni a hadjáratnak. Hogy a mai nap végére Keletakus meghal, vagy a foglyunk lesz. Ehelyett úgy tűnik, az elkövetkező hónapokban tovább gyötör majd minket. Semmi sem változott. Finoman fogalmazva, a császár nem lesz elégedett. Mindkettőtök családja Rómában él?
Ez valójában nem kérdés volt, hanem fenyegetés. A tábornok és a legátus egyaránt leplezetten gyűlölettel és félelemmel nézett Narcissusra.
Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte Vespasianus halkan.
Narcissus hátradőlt a székében és összefűzte hosszú ujjait.
Ma kudarcot vallottatok, már pedig ennek ára van, amit meg kell fizetni. A császár elvárja ezt, és nekem jelentenem kell, hogy megtettétek a szükséges lépéseket. Ha ezt elmulasztjátok megtenni, akkor ennek árát Rómában kell megfizetni. Nincs más lehetőség. Tehát, uraim, kinek a hibája, ami ma történt? Ki okolható azért, hogy Caratacusnak sikerült elmenekülni?
Narcissus az egyik tisztről a másikra nézett. Arca kifejezéstelen maradt, ahogy türelmesen várta a választ. A tábornok végül vállat vont.
Ez elég nyilvánvaló. Egy olyan gázlón jutott át, amit nem védtek megfelelően. Az egész tervem a gázlók védelmén alapult.
Plautius az asztal túloldalán ülő beosztottjára nézett.
A hibát a második légió követte el.
Vespasianus ajkai keskeny vonallá váltak, és megvető arccal viszonozta a pillantást. Ám gondolatai eközben egymást kergették, ahogy a megfelelő választ kereste. Azonnal tudta, hogy a hírneve, az előmenetele, de még a saját és a családja élete is veszélyben forog. De ez ugyanúgy igaz a tábornokra is. Vespasianus azonban azt is tudta, hogy a Rómát vezető hatalmasságok az ilyen helyzetekben mindig csak magukat védik, és valamelyik beosztottjukra hárítják a felelősséget. Olyas valakire, aki elég magas rangú ahhoz, hogy intő például szolgáljon, mi jár a kudarcért, ugyanakkor elég alacsonyan áll a rang létrán ahhoz, hogy feláldozható legyen. Valakire, aki épp olyan, mint Vespasianus. Egy pillanatig arra gondolt, szó nélkül hagyja a vádat, megmutatva, hogy több büszkeség és méltóság van benne, mint ebben az ősi nemesi családból származó tábornokban. Hatalmas elégtétel lenne. Ugyanakkor nagyon önző elégtétel, gondolta, amivel csak annyit érne el, hogy megmentené Plautius hírnevét. Vespasianus hirtelen úgy érezte, sokkal többet tudna nyújtani Rómának, mint ez az idősödő, megfáradt tábornok. Világossá vált, számára valójában miről is van szó. Mindenki önmagát védi. Ez mindig is így volt. De átkozott legyen, ha hagyja, hogy egy csapat önelégült arisztokrata a kutyák elé vesse, hogy megvédjék egyik társukat. Megköszörülte a torkát, és gondosan odafigyelt arra, hogy hangja ne árulja el a keserűségét és a félelmét.
Senki sem feltételezte, hogy az ellenség eljut ehhez a gázlóhoz. Amennyire én tudom, a tábornok terve abból állt, hogy a másik három légió és az auxiliáris kohorszok elég gyorsan utolérik az ellenséget ahhoz, hogy a fő átkelő helyek felé kényszerítsék Caratacust, ahol már vártam volna őket a légium főerőivel. A harmadik gázló védelmére rendelt haderőnek csak az lett volna a feladata, hogy megállítsa az ellenséges sereg azon katonáit, akik elmenekülnek az első két átkelő helynél túló csatából. Senki sem számított arra, hogy fel kell tartóztatniuk Caratacus teljes hadseregét.
Ennek mindig is fenn állt a lehetősége, szólt közbe Plautius.
A parancsok egyértelműek voltak. Az embereid azt a feladatot kapták, hogy bármi történjék is, tartaniuk kell az átkelő helyet.
Ez volt a parancsom? Vonta fel Vespasianus a szemöldökét.
Biztos vagyok benne, hogy ez volt a lényege, mormogta Narcissus. Úgy vélem, legátus, azt akarod mondani, hogy a tábornok nem tudta elég gyorsan bezárni a csapdát?
Igen.
Plautius dühösen előre hajolt.
Olyan gyorsan meneteltünk, ahogy csak tudtunk a fenébe is. Nem várhatjuk el, hogy a nehéz gyalogosaink gyorsabbak legyenek a benszülő csapatoknál. Most nem a csapataink gyorsaságáról van szó. Sikerült a csapdába csalnunk az ellenséget, és ha a második légió megfelelően végezte volna a feladatát, akkor a csapda tökéletesen működött volna. Gondoskodnod kellett volna arról, hogy a gázlót megfelelően védjék, Vespasianus. Egy kohorsz nem volt elegendő. Ezt egy bolond is látta volna.
Egy kohorsz bőven elegendő volt arra a feladatra, amit valójában kaptunk, vágott vissza Vespasianus. A két főtiszt egy pillanatig metsző tekintettel nézte egymást. Szemeik csillogtak a lámpás reszkető lángjainak fényében. Aztán a tábornok hátradőlt a székében, és Narcissus felé fordult.
Azt akarom, hogy Vespasianus távozzon a hadseregből. Nem alkalmas egy légió hadi szolgálatban való vezetésére, és az iménti függelem sértése egyszerűen törhetetlen.
Ismét a legátus felé fordult.
Érd meg a lemondásodat, Vespasianus. Azt akarom, hogy az első hajóval tér vissza Galliába.
Meghiszem, hogy ezt akarod, felelte Vespasianus fagyosan. Ha nem vagyok itt, akkor nem tudom megvédeni magam a vágyaiddal szemben. Nem kell zseninek lenni, hogy valaki kitalálja, milyen következményekkel járna ez. Nem nyújtom be a lemondásomat, és ezt írásba is foglalom.
Mielőtt Plautius bármit is mondhatott volna, Narcissus köhintett.
Uraim, elég legyen ebből. Biztos vagyok benne, hogy a történtekért nem csupán egy valaki a hibás.
A két tiszt dühösen a titkár felé fordult, hogy hangot adjanak tiltakozásuknak, ám Narcissus gyorsan felemelte a kezét és folytatta a mondandóját, mielőtt még a szavába vághattak volna.
Mivel áldázul a másikra próbáljátok hárítani a felelősséget, attól tartok, ha a szenátus előtt tanúskodnátok, az csak mindkettőtök végzetét jelenteni. Ezért úgy tűnik, a legjobb megoldás, ha azonnal vizsgálatot indítunk, és találunk egy vétkest valahol lejjebb a ranglétrán. Biztos vagyok benne, hogy gyorsan döntést tudtok hozni, és drákói büntetést szabtok ki, az kielégíti azokat, akik Rómában megtorlást követelnek a kudarcotokért.
Plautius arca megrezzent az utolsó szó hallatán, de azonnal megragadta a mentőkötelet, amit neki és a legátusnak dobtak.
De rendben van, bolintott a tábornok. Fegyelmi vizsgálóbizottságot állítunk fel, amelynek élén én és a legátus elnökölünk majd. Egyetértesz ezzel, Vespasianus?
Igen, uram.
Akkor a hajnal első fényénél kiadom a szükséges parancsokat. Azonnal fel kell vennünk az összes érintett tiszt vallomását. Ha gyorsan cselekszünk, az ügy néhány napon belül megoldódik. Ez kielégíteni a császárt?
Igen,
mosolyodott el Narcissus.
Bízatok bennem, mert tudom, hogyan kell kielégítően elintézni az én ügyeket. Nem kell, hogy álmatlan éjszakáitok legyenek emiatt. A felelősség mások vállára kerül, jobban mondva, a fejükre.
Kuncogott a saját szellemességén.
Kezdjetek hozzá a vizsgálathoz. Találjatok néhány embert, akit felelősségre lehet vonni, és amint igazságot szolgáltattatok, visszatérek Rómába, és megírom a jelentésemet. Megegyeztünk, uraim?
Plautius bólintott. Vespasianus érezte, hogy a gyomrát összeszorítja a másik két férfi iránt, de leginkább önmagával szemben érzett keserű, hideg megvetése. Lehajtotta a fejét, és a tálcán álló ezüst boros üveget nézte, aztán egy pillanattal később lassú mozdulattal ő is bólintott.